Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erdő Péter bíboros prímás ünnepi szentmisét mutatott be Hamvazó szerdán, Nagybőjt első napján az esztergomi bazilikában. A szentmisén Török Csaba plébániai kormányzó és az érseki papnevelő intézet előjárói koncelebráltak. Homíliájában a hiteles Bőjt megtartásáról beszélt a főpásztor. Kiemelte, a keresztény Bőjt nem sportteljesítmény, nem mutatvány, hanem diszkrét és derűs önfegyelem. Az Egyesült Államok április 2-án bevezeti a viszonosságra alapuló vám rendszert, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a lépést azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi partnereinek többsége, mint például India, Kína vagy az Európai Unió, jóval nagyobb vámtételt alkalmaz az amerikai termékekre, mint az Egyesült Államok. Görögországban bizalmatlansági indítványt nyújt be a jobb-közép kormány ellen, a bal-közép ellenzéki párt, több más baloldali párttal együtt. Az előterjesztést azzal indokolták, hogy a 2023-as vasúti katasztrófa miatti tiltakozás hullám kezdete óta a kormány elvesztette az ország vezetésére kapott felhatalmazását. Olvasható az Inforádió oldalán. Egy hetet adott a kiskereskedelmi láncoknak a Nemzetgazdasági Minisztérium az önkéntes árcsökkentési tervekre. Ha az árkorlátozás nem vezet eredményre, a kormány kész hatósági árat bevezetni. Az Országos Kereskedelmi Szövetség a portfóliónak ismét azt hangsúlyozta, beszállítói együttműködés nélkül nem lehet tartós árcsökkentést elérni. Történelmi nyerességgel zárta a 2024-es évet a magyar bankszektor a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. A portfólió arra hívta fel a figyelmet, hogy tőke arányosan ugyanakkor romlott a szektor belföldi teljesítménye. A jegybank összesítése szerint a konszolidált nyereség 2007 milliárd forint volt. Növeli a jegybank gazdálkodási fegyelmét és felülvizsgálja, valamint észszerűsíti az eddigi kiadásokat a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. Varga Mihály a jegybank közösségi oldalán kiemelte, vezetése alatt a stabilitás, a függetlenség és az átláthatóság lesz az intézmény működésének alapelve. A tavalyi év eredményei alapján 800 ezer forint összegű részesedést kap a kecskeméti Mercedes gyár mintegy 4,500 dolgozója. A társaság a juttatást a márciusi bérrel együtt április elején fizeti majd ki. Az idén is március 15-től érhetők el a személyi jövedelemadó bevallási tervezetek a NAV honlapján. A tervezet csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyek rendelkezésére állnak a munkáltatók és kifizetők bevallásai alapján. Meghosszabbítaná 2027-ig az év végén lejáró 90%-os tagállami gáztárolási kötelezettséget az Európai Bizottság. A cél az energiaellátás biztonságának szavatolása és az európai gázpiacok stabilizálása. Folytatódik a hazai kisvállalkozások képzéseinek támogatása. Márciustól további 15 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre. Bővül a támogatásra jogosultak köre, emelkednek az elszámolható képzési óradíjak, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a maximális támogatási összeg 75-ről 100 millió forintra nő. A Hunyadi sorozat nagy lépés előre a magyar mozgóképágazatban, hangsúlyozta K.L. Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos, a produkció sajtótájékoztatóján Budapesten. A kormánybiztos felidézte, hogy a projekttel kapcsolatos döntéshozatal nehéz periódus volt, mivel szuperprodukcióról volt szó, egy 10 részes sorozatról nemzetközi koprodukcióban, aminek a költségvetése nem tudott volna összeállni, csak a Nemzeti Filmintézet támogatásából. Végül a mai időjárásunkról. A pára és kötfoltok feloszlását követően nagyrészt felhőtlen, napos, száraz idő várható, délutántól lehet fátyol felhő az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet már plusz 16 és 22 fok között várható országszerte, estére majd 0 és plusz 10 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Rád a szememben egy hajót látok, én vagyok kibontja a vitorlát. Szállj fel és lehetünk végre ketten egy pont a kékbő végtelenben.
Ha keresnéd, hogy mi van még rám adható,
a büszkeségem
rám hagyható,
lecsatol és meghajol
egy ajándéknak örül.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Százak Tanácsa február 6-án tartott ülésén folytatódott a Kultúra Nemzetünk Igazi Alkotmánya című előadássorozat. Ennek keretében dr. Kovács Németh Mária neveléstörténész professzor, egyetemi magántanár, a Százak Tanácsának tagja Kultúra és Nevelés címmel tartott előadást. Tisztelettel köszöntöm dr. Kovács Németh Mária neveléstörténész professzor asszonyt. Örülök, hogy interjút készítetek önnel.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
A február 6-án tartott előadásában ön felhívta a figyelmet a kultúra, az oktatás, a nevelés, a magyarság és a magyar nevelés történet összefüggéseire. Arra kérem, beszéljünk most erről a Kerengő című közéleti műsor hallgatói számára.
A nevelés történet és a magyarság kutatás elválaszthatatlan egymástól. Gyönyörű nevelés történettel rendelkezünk. A kezdetektől, amit említettem, Géza fejedelem, mint az első iskola megalkotója, István király, mint a magyar, európai értékeken alapuló iskolarendszer megteremtője, és hát beszélhetnénk azokról az értékekről, amelyet az 1868-as 38-as törvényszék fogalmaz meg, amelyet Eötvös József nevével fémjelezhetünk. Azért kell erről beszélni, mert a valódi tankötelezettség Magyarországon ekkor történik meg. És Eötvös tevékenysége a törvényből egyértelműen kitűnik, példaértékű a nemzetiség politikában. 1868-at írtunk, és tudjuk, hogy 1844-től a magyar az államnyelve. De Eötvös nem teszi kötelezővé a magyart, sőt, mint tantárgyat sem vezeti be az elemi iskolában, hanem csak azt írja a kötelező tárgyak között, hogy anyanyelv. Tehát nem szerepel a magyar nyelv.
Miért?
Mert 7 nemzetiséget jegyeztek, de több nemzetiségért Magyarországon, és mindenki a saját nyelvén taníthatott, a szlovák szlovákul, a szerb szerbül, a rutin rutinul, a németek németül, és így tovább természetesen. Eltelik 11 év, és Trefort Ágoston hozza először rendeletbe azt, hogy a magyart és az államnyelvét mégiscsak tanítani kell mindenkinek. De 3 év toleranciát ad például a tanítóképzők számára, hogy 3 év alatt el kell sajátítani minden tanítónak a magyar nyelvet, aki Magyarországon tanít, és az iskolákba csak ezután kell bevezetni a nyelvet, hisz nem volt esetleg a szlovák lakta településeken olyan, aki jól beszélt magyarul. Gondoljunk bele, 11 évvel, 5-ös törvénye után, és akkor még mindig az van a köztudatban, hogy milyen magyarosító politikát folytatott ez az ország. Ez az ország mindig rendkívül tisztelettudó volt, a másik ember méltóságát tartotta, épp úgy, ahogy István király megfogalmazta, hogy becsüld meg az idegeneket, segítsd őket. És a híres Aponyi törvénye, amelyik 1907-ben született, nagyon jól tudjuk, egyáltalán nem arról szólt, hogy most itt megbüntetik azokat a tanárokat, pontosabban tanítókat, ahol nem tanítanak magyar nyelvet. Hogy ezt miért lehetett megfogalmazni? Azért, mert az 1905-ös országgyűlési jelentésben ott található, hogy az iskoláknak még több, mint a fele, ahol eleve kellene tanítani a magyar nyelvet, mindig nem vezették be a magyar nyelvnek a tanítását, mint az államnyelvét.
Izgalmas kérdéseket vet fel itt a professzor asszony, mindmáig iskolai tananyag István király intelme Imre Herceghez, másrészt mindmáig Kárpát hazáról is beszélhetünk, éppen a magyar nyelv összetartó ereje kapcsán. Miért tartja fontosnak, hogy szó essék a neveléstörténet nagy hagyományairól?
A magyar nyelv rendkívül gazdag. Ezt már nagyon sok tudós megfogalmazta, hogy a magyarul gondolkodó ember gazdagabb, mint a többi nemzet. Egy kifejezést 5-6-8 szinonimával tudunk elmondani, talán erről csak ennyit. Éppen azért a képességeket fejleszti. Aztán a magyarság megtartó ereje miben rejlik? Ha nem ismerjük a múltunkat, honnan tudnánk igazából gyönyörű példákat venni? Sajnálatos módon nem ismerjük. Nem ismerjük Ötvös rendelkezését, nem ismerjük Trefortét, és sorolhatnám tovább, de a Trianont sem ismerjük. Diákjaim, amikor tanítom, Trianont nem tudja elhelyezni. Vagyis mi hiányzik? Az alapvető ismeretek megtanítása ahhoz, hogy honnan jöttünk, hogy mi a dolgunk a világon, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy a legfontosabb eseményeket ne tudnánk. A határon túliak vállalják igazából azt a feladatot, amit azért érdemes mindegyikünknek tudni, hogy más körülmények között, talán nehezebb körülmények között esetenként, ők vállalják azt, hogy őrzik és ápolják nem csak a magyar nyelvet, hanem azt a magyar kultúrát, amelyet természetesen számíthatunk akár a honfoglalástól, de ha iskoláról beszélünk, akkor Géza fejedelemről és István királyról szeretünk beszélni.
Ön szerint mi lenne a nevelés és az oktatás legfontosabb feladata?
Azokat az erényeket kellene felidéznünk, amit Apáczai ad nekünk útravalóul, azt mondja, hogy tudós, okos tanítókra van szükség, akik jó indulattal rendelkeznek. De ez a jó indulat azt jelenti, hogy gyakorolja is, és megteszi, és nem nélkülözheti az eszességet, vagyis a bölcsességet, nem nélkülözheti az egyenességet, vagyis a tisztességet, nem nélkülözheti az erőt, vagy bátorságot, és természetesen a mértékletességet.
Milyen ön szerint a jó tanár?
A jó tanár azt mondja Ötvös, hogy végül is minden a tanítótól függ. És ez így igaz. Jó tanár volt régen, amikor semmi eszköz nem volt, volt jó tanár akkor is, amikor ott voltak a technikai eszközök, és van most is jó tanár, de most fáradt ez a jó tanár. Hallgatóknál én már többször mértem, 2010-ben is, ott összehasonlítottam nemzetközileg is, hogy milyen a jó tanár. A jó tanárban mindig 10 tulajdonságot szoktunk rangsorolni annak megfelelően, hogy elődeink is tették. Mindig ott van a maga szakmai tudás, aztán ott van benne a humorérzék, aztán ott van benne az igazságosság, és az, hogy megért, jól tanít, tehát jól adja át azt az anyagot. Entől a jó tanártól, ha én mondom a követelményeket, akkor elsősorban azt mondom, hogy neki minden órára alaposan készülnie kell. A jó tanár készül is, csak ez kevés. A jó tanárnak ismernie kell a diákokat, és a jó tanárnak értenie kell, mi az, hogy kérj, incs, fedj. És ez a fedj, ha valaki nagyon kíváncsi lenne rá, ez semmi más nem jelent, mint elhallgatok. És akkor rám figyelnek. Tudják, hogy valami talán nem tetszett. Nem magyarázok, mert nincs mit. Ott munka van, és én arra nem érek rá, hogy valakinek azt magyarázzam, hogy miért itt csináltam, már a viselkedésre gondolok természetesen, nem a munkájára, amit feladatot adtam. Tehát a jó tanár mindig feladatot ad. Ha a gyereknek feladata van, nem tud rosszalkodni, hát ő neki feladata van. Az ember is mitől boldog, ha feladata van. Hit kell ahhoz, hogy erő legyen, kell az, hogy kitartás legyen, kell az, hogy szorgalom legyen, és azt elődeink mind megfogalmazták.
Szükség lenne elődeink neveléstörténeti ismereteit a ma oktatásában, napjaink tanterveinek elkészítésekor is figyelembe venni, használni. Miért?
Először is azért, mert tudni kell, mit jelent az, hogy a keresztény Európa része vagyunk. Sajnálatos dolog, hogy olyan válság van napjainkban, mint aminek tanúi lehetünk. Sajnálatos dolog, hogy nem az úgynevezett átkos volt az igazi legnagyobb romboló, hanem most, amikor demokrácia van Európában, sokkal több a rombolás, mert a szabadság helyett szabadosság van, mert nem értjük Madács gondolatát. Nem értjük, hogy mit jelent a szabadság. Madács gyönyörűen fogalmaz. Szabadon választhatni bűn és erény között. Mi nagy eszme. Sturni pajzsul el fölöttünk Isten kegyelme. Ha értenénk, mit jelent, hogy a szabadság egyenlő a választás szabadságával. A jó és a rossz között kell választani. Csak ne felejtsük el, hogy a rossz olyan következményekkel jár, amelyeket ki kell javítani. Vagyis annak megfelelően kell cselekedni, ahogy a regula fogalmaz. Kérj, incs, fedj. Enélkül nincs nevelés, ha ennek a háromnak a tartalmát mélységében nem ismerjük.
Min kéne változtatni, professzorasszony szerint? Mit kellene figyelembe venni egy neveléstörténés szempontjából?
Beszélünk közoktatásról és felsőoktatásról. A közoktatásban legfontosabb az alapvető ismeretek elsajátítatása, és ez a hogyan kérdésével szorosan összefügg. Természetesen azt kellene megtanítani, hogy mi a gondolkodás alapja. Ez közérthetően nem más, mint hogy a gyermek sémákban gondolkozik, még közérthetőbben tapasztalati alapon. Amit nem tapasztalt, azt nem tudja. Alapvető ismeretekre törekednek természetesen általában, és mondhatnám, hogy törekedtek. Vagyis tankönyvet nem írhat egy ember. Akkor sem, ha kiváló gyakorló tanár, bár ők írnák. Ami most történik, olyasmi, mintha az egyetemi jegyzetekből vagy a lexikonokból beemelünk kifejezéseket, rettenetes nehezeket, és nem az életkori sajátosságnak megfelelően. A harmadik osztályos irodalom tanításánál, amikor a népmesét és a műmesét kell megkülönböztetni, akkor olyan bonyolult mondatokat kell felmondaniuk, és azokból írnak dolgozatokat, amelyekre az égvilágon semmi szükség nincsen, és nem tudja értelmezni a gyermek. Nem is értik, hogy mi az, hogy műmese. Megkérdeztük, azt mondja, hogy a műmese az az, ami nem igaz. Mesélne az a tanító vagy tanítónő egy népmesét, aztán mondaná, hogy játsszuk el, meséljetek ti is, mit hallottatok, aztán olvasnánk egy műmesét, és mindent tudnának, mindent, amit illik tudni egy 9 évesnek. vagyis tankönyvet nem írhat egy ember, hanem többen írhatják. Erre szeretném példának mondani, hogy nézzük már meg, ha annyit beszélünk Klebersberg Kunóról, Kornis Gyula volt az államtitkára, aki középiskolai tanár is volt, felsőoktatásban is dolgozó tanár, aki meg tudta fogalmazni, mit jelent a kultúra, mit jelent az igaz, szép, jó isteninek. Az értelmezése, hogy annak a tudományban, művészetben, erkölcsben és hitben vissza kell köszönni, és Móra Ferenc nevét remélhetőleg minden magyar ember ismeri, aki tized magával szerkesztette meg a Betűország virágos kertje című olvasókönyvet 5. és 6. osztályos diákok számára. Szíveskedjenek elképzelni, hogy a 11-12 éves diákok mindent megtanultak arról, történelemből, meg bizony még irodalomból is, amit egy 11-12 évesnek illik tudni. Ma azt sem tudjuk, mi az illem, és mit illet tudni nekik. Azt illet tudni, hogy mitől vagyok magyar. Azt kellett tudni, hogy milyen jeles események voltak a magyarság életében, és ezeket tarkították a szomorú események is. A 12 hónapra szerkesztettek egy kis naptárt, és 1526-nál ott volt, hogy Mohácsi vész. És a Mohácsi vészről beszélgetni kellett, kutakodni kellett, eljátszani kellett. A gyerekek szeretnek csatázni, hogy lehetne eljátszani nagyon egyszerűen. És azt mondom, hogy Trianonról Móra Ferenc maga írta le, gyönyörű térképekkel ábrázolva, hogy ez volt, nincs, és mi a jövő? Így van pontosan az aláírás, a múlt, a jelen és a jövő. A múltban ott van a történelmi Magyarország térképe, aztán a jelenben a Csonka Magyarország térképe, és a jövőben a bizakodás természetesen.
Hallgatóink erre a nagyon szép gondolatívre, amelyet professzor asszony itt éppen az alsótagozatos tankönyv kapcsán levezetett, azt mondhatnák, hogy de már megváltozott a világ, megváltoztak a gyerekek, megváltoztak az információk. Miért lenne szükség mégis egy ilyen típusú tankönyvre?
A ma kultúráját, ami itt elsősorban az elektronikus eszközöket érinti, természetesen alkalmazni kell, csak tudni kell alkalmazni. Ismeretgyűjtésre, adatgyűjtésre kiválóan alkalmas. Keressék meg a történelmi térképet, hogy mekkora volt Magyarország, mekkora most, és mit jelent ez. Olvasókönyvek, irodalomkönyvek, amelyek példát mutatnak nekünk, azzal több, hogy ott van benne a magyar népviselet, ott van benne magyar zenekultúra, de ott van benne a magyar népművészet, ott vannak a hagyományaink, és ott vannak azok a nagyjaink, akikre büszkék lehetünk. Például az 1925-ös tantervhez készített előbb említett könyv, amelyet Móra Ferenc tized magával, költőkkel, írókkal, néprajzosokkal együtt szerkesztett, abban példának kiállhatott volna 1925-ben, mint Eötvös József. És Eötvös József nevét hogyan a 11-12 évesnek? Úgy, hogy Eötvös Józsefnek köszönhetjük, hogy kötelező iskolába járni, és hogy az iskola a második otthonunk, de jó, hogy ide járhatunk. Eötvös József nagyon szerette az édesanyját, nagyra becsülte az édesapját, és meg kell ismerni azt, hogy honnan jött, mit alkotott, és mi a kötelessége. Példa nélkül nincsen.
Gondolom, a rádióhallgatók is érzékelik, milyen szorosan összefügg az oktatás és a nevelés kérdése.
Rendkívül gazdag örökséggel rendelkezünk, amire úgy gondolom, hogy párját ritkítja. Ez a nemzeti kulturális örökségünk, és ha úgy tetszik, akkor a 21. századig talán nem is volt ekkora probléma, mint napjainkban, mert nem szabadult el az ember mértéktartása. Emlegettem a kulturális örökségünket, hát a magyar kulturális örökségről beszélünk, és azt mondom, hogy Apáczai, Tessedik Sámuel, folytathatom természetesen Eötvössel, Veszelivel, Széchenyiről nem is beszélve, akkor itt mindenkinek egyértelmű volt az az alapvető kérdés, hogy a nevelés az az emberiség legfontosabb tevékenysége, talán legszemléletesebben Veszeli Ödön az, aki először fogalmazza meg hazánkban a környezeti nevelés szükségességét. Ugyanis a nevelés tudománya tradicionális érték közvetítésre épült, és ekkor tágult ki a világ, vagy tágította ki, ha úgy tetszik, a nevelés tudomány azzal a problémával, hogy szükséges meghatározni azt, hogy környezeti nevelés is kell. Veszeljödön megerősíti, hogy a nevelésnek valójában mindig a természet a tanító mestere. De mi az a környezeti nevelés? Azt mondja, a környezeti nevelés természeti és társadalmi, de három eleme van. A természet, a kultúra és a nevelő. Az a legizgalmasabb ebben, hogy a környezet szót a természettel helyettesíti. És mit nevez meg? Hogy ez nem más, mint a szülőföld. A szülőföld ismerete. És mi a kultúra? A szülői ház. Mert ott tanítjuk meg a viselkedést. A nevelő dolga az értékközvetítés, a hagyományok átadása, ápolása, és természetesen a szabályok megismertetése, normák betartatása. A szabadságról már szólt a Madács kapcsán, de a ma szabadsága az igénytelenség szabadsága. És ez a legnagyobb probléma. Nagy gond az, hogy sokkal kevesebbet olvas az ifjúság. Nem lesz széles látókörű, és itt kell azokra a pszichológiai ismeretekre is hivatkozni, hogy az emberek több mint 80%-a vizuális típusú, tehát azt jegyzi meg, amit olvasott. A ma kultúráját, amit elsősorban az elektronikus eszközöket érinti, természetesen alkalmazni kell. Csak tudni kell alkalmazni. És nem kell a középiskolában, meg a közoktatásban olyan ismereteket oktatni, amelyeket ráír, majd megtanulni később. És ha azt mondanánk, hogy a győri állami tanítónő képző, szándékosan nem emlegetem a győri orsolytákat, vagy a királyi katolikus fiúképzőt, hogy az állami tanítónő képzőbe mekkora gondot fordítottak a hit gyakorlására, és milyen elegánsan. Az állami tanítónő képző diákjai voltak katolikusok, evangélikusok, reformátusok, zsidók, és így tovább. És a hit és erkölcstan az együtt volt, de mindegyiknek külön volt hitoktatója, amikor az evangéliumot és azokat az ismereteket tanították, amelyek a saját vallásukra jellemző. Múltunk ismeretéhez mindenképpen hozzátartozik az a szépséges gondolat, amit Reményik Sándor fogalmazott meg, ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Mindenkinek tudni kellene, hogy Magyarországon több mint 950 éven keresztül ez így volt. A templom és az iskola elválaszthatatlan volt egymástól. És én hozzá szoktam tenni a hallgatóimnak, hogy tegyük oda mellé a családot, mert az értékek közvetítése először a családban történik. És ha ebben a családban példát mutatunk, és a családban tudják, hogy miért fontos a templom, és miért fontos az iskola, akkor nem lesz probléma. Fogjunk össze. A magyarság megtartó ereje éppen az az összefogás.
Mivel zárhatjuk ezt a mai beszélgetésünket?
A magyarságunk megtartó erő. A magyar történelmet, a magyar irodalmat minden magyarnak ismerni kell. És akkor Klebersberget szeretném idézni. Egy nemzetet nemzetté éppen kultúrája, közös szellemisége és értékfelfogása avat. És ne felejtsük el Széchenyit. Széchenyi azt mondta, hogy aki a haza megmaradását és szabadságát óhajtja, annak arra kell törekednie, hogy az ifjúság nevelése tökéletes legyen. Ennek a színhelye pedig az iskola.
Kedves hallgatóink, dr. Kovács Német Mária neveléstörténész professzorasszonnyal, egyetemi magántanárral, a Százak Tanácsa tagjával. A Százak Tanácsa február 6-án tartott ülésén Kultúra és Nevelés címmel tartott előadása kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
From home, hey, you try to tell me Indigo. Ki az, aki tudja, melyik az az utca, falra van írva, hogy a felhő fölött mindig kék az ég. Újra visszamennék, a pultra feküdnék, és amíg anyud nem ír, addig maradnám. Mondom, alszol a hátamon, kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom. Pedig hányszor csináltam már. Én meg a haverok a képen, ültünk a téren. Semmi nem volt, pénz nem volt akadály. Délután keltünk, reggel feküdtünk. Még azt sem tudtuk, kinél ébredünk. Álmodó, üres utcán táncolunk. Kicsit még maradjunk így. Most senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha én tudnám. Nála kutya, senki sem tudja, velem kavar újra. Mindig úgy akarja, ha senki sem lát. Ő az, aki tudja, ő ült a falra. Itt a tavasz fújja az arcba a pesti szél. Álmodom, alszol a hátamon. Kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon. A nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Keresel, ami megvolt már. Az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indulunk. 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 Az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk. Szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk. Szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj, ha indulunk. Szólj majd, ha indulunk. Csak szólj, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj majd, ha indulnál. Csak szólj rám, ha indulnál.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a végső dolgokról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Ha jól meggondoljuk, minden boldogság, ami nem bűnből fakad, az mind Istentől jön. Minden Isten ajándéka, a szeretteink, az otthonunk, a hazánk, az egészségünk, az örömeink, mind-mind-mind Isten ajándéka, mert Isten boldoggá akar tenni minket. Mi keresünk sokszor rossz helyen a boldogságot, és csalódunk. Aki Istenben, mint fő forrásban keresi a boldogságot, az egyre közelebb kerülhet hozzá. Következő mondat, a boldogok a mennyben Isten színről színre látják. Közvetlen megismeréssel úgy, ahogy Isten van. Ezek a mondatok magukért beszélnek. Színről színre látjuk az Istent, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni oda át, egy külön kegyelem szükséges ehhez, a Lumen Gloriae, a dicsőség fénye, amit az Isten külön kegyelemként ad meg nekünk, hogy Istent úgy lássuk, amint van. Következő mondat, a közvetlen látás abszolút természet fölötti. Tehát nem a természetes látásunkkal látjuk, mint ahogy itt a Földön, hanem természet fölötti látással, amihez az a Lumen Gloriae külön kegyelem adja meg a képességet számunkra. Fölemeli az ember képességét az Isten ott a mennyországban. Így folytatódik a dogma, hogy az a látás nem egyenlő, szeretet és öröm kíséri, melyik az embert boldoggá teszik, amely örök és vétekkel már nem veszíthető el. Ezt a látást szeretet és öröm kíséri, amit mi a Földön még nem nagyon tudunk fölfogni, mert szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Ez a látás tesz minket teljesen boldoggá, és ebből a boldogságból már ott semmi nem hiányzik, amely boldogság örök, és vétekkel már nem veszíthető el, mert ott már az ember nem tud vétkezni Isten ellen. Most újra katekizmusból idézek, Jézus Krisztus halálával és feltámadásával megnyitotta nekünk a mennyországot. Az üdvözültek élete a Krisztus által megvalósított megváltás gyümölcseinek teljes birtoklása. Krisztus azokat, akik hittek benne és hűségesek maradtak akaratához, részesíti a maga mennyei dicsőségében. A mennyország mindazok boldog közössége, akik tökéletesen beépültek Krisztusba. Ezen kell fáradoznunk egész életünkben, de örömmel, hogy egyre inkább beépülhessünk Krisztusba, és ez a beépülés tökéletessé lesz majd a mennyországban. Elsősorban a szentségek által tudunk egyre inkább beépülni Krisztusba, egyesülni Krisztussal. Szentségek által az Isten egyre inkább átváltoztat minket bűnös emberekből krisztusi emberekké. Egyre inkább átistenülünk Krisztus követésében. És egyre szebben, világosabban kirajzolódik lelkünkben az Isten képmása, amit majd reményeink szerint az angyalok fölismernek az utolsó ítéletkor. Folytatom a katekizmust. Az Istennel és a Krisztusban élőkkel való boldog közösség e misztériuma túlhalad minden megértést és minden elképzelést. A Szentírás képekben beszél nekünk róla. Élet, világosság, béke, mennyegzői lakoma, az ország bora, az atya háza, mennyei Jeruzsálem, paradicsomkert. Ez a misztérium a katekizmus szerint túlhalad minden megértést és minden elképzelést. Ugye szem nem látta, fül nem hallotta. Emberi szív föl nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. De mégis jó belegondolni, még hogyha meghaladja megértésünket, minden elképzelésünket. Karthágói Szent Ciprián írja, micsoda dicsőség, micsoda öröm lesz az, amikor bebocsájtanak, hogy Istent lásd, ha arra méltatnak, hogy Krisztussal, a te uraddal és Isteneddel az örök üdvösség és világosság örömét élvezd, hogy az igazakkal és Isten barátaival a mennyországban a halhatatlan örökségnek örvendj. Micsoda dicsőség és micsoda öröm lesz ez. Ki tudná ezt itt a Földön fölmérni? Már csak abba belegondolunk, hogy szüleinkkel találkozhatunk, ha ők ott vannak, vagy találkozhatunk Szent Józseffel, szűzanyával, vagy akármelyik szenttel, akivel itt a Földön már jól megismerkedtünk. És érdemes is a szentekkel jó barátságot ápolni, és egyre jobban megismerni őket, mert újabb és újabb közbenjárónk lesz, és ott már ismerősként fogjuk köszönteni őket. Amikor találkozunk Szent Ferenccel, vagy Lizői kis Szent Terézzel, meglátjuk a mosolyát, kedvesen megszólít minket. Édes érzés ilyenekre gondolni. János evangéliumában olvashatjuk a 17. fejezet 3. versében, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. János leírja nekünk, hogy mi az örök élet, hogy megismerjük az Istent, az egyedül igaz Istent már itt a Földön, amennyire megismerhető számunkra, és akit küldött, Jézus Krisztust. Mert az ismeret és a szeretet a Szentírásban egymásra utaló fogalmak, minél jobban megismerjük az Istent, annál jobban szeretjük. És mint ahogy Szent Ágoston mondja, minél jobban szeretjük, annál jobban meg szeretnénk ismerni. Istennél nem úgy van, mint az embereknél, hogyha jobban megismerem, akkor esetleg kiderül, hogy annyira már nem tudom szeretni, bár Jézus tanítása szerint mindenkit, még az ellenségünket is úgy kell szeretni, mint ahogy ő szeret minket. De az Istennél egészen bizonyos, hogy minél jobban megismerjük, annál jobban meg fogjuk szeretni. Tehát ha ez az örök élet, akkor már itt a Földön is igyekszünk, hogy minél jobban megismerjük az Istent. És Jézus azt mondta, hogy aki engem lát, az Atyát látja. Minél jobban megismerem Jézus Krisztus életét, emberségét, annál inkább megismerem az Atyát. Mert ő az Atya képmása. 8 boldogságban Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Tisztíts meg minket, Urunk, minden bűnünktől, minden rejtett bűnünktől, hogy egyre inkább lássunk téged már itt a Földön. De ez a látás nem csak úgy a szószoros értelmében vett látás, ne csak a szemünkkel való látásra gondoljunk, hanem ez a látás az egész emberségünket betöltő szeretet kapcsolat. Az egész lényünkkel, a szívünkkel, egész személyünkkel látjuk, érzékeljük, tapasztaljuk az Istent. Az Isten nem igazság, amit belátunk, hanem a személy feltárulkozása. Egy vég nélküli párbeszéd Isten és a teremtmények között, Isten és az ember között. Egy vég nélküli dialogizálás. Ami már itt elkezdődik a Földön, ez a párbeszéd, az imádság által, ez folytatódik a mennyben, kiteljesül, tökéletessé válik ez a párbeszéd, és vég nélküli, örökké való, örökké tartó. Örökké ebben a párbeszédben leszünk az Istennel. És ha tudjuk, hogy odát ez a párbeszéd, ez meg nem szűnik, akkor igyekezzünk, hogy itt a Földön is egyre folyamatosabb legyen ez a párbeszéd. Erre mondja Jézus, hogy szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül igyekezzünk Isten jelenlétében élni, tudni azt, hogy ő ott van, ő nem hagyott el, veletek leszek a világ végéig, és ebben a tudásban, tudatban imádkozunk és folytatjuk vele a párbeszédet, ami nem egy monológ az imádság, amikor csak én beszélek, és mint egy verset elmondom, és újra elmondom, és mint egy varázsigét gondolom, hogy majd ez hatásos lesz, hanem az imádság egy párbeszéd az Istennel, egy szeretett párbeszéd, teremtő és a teremtmény között. Erre csodálatos példát adnak nekünk a szentjeink, tanítanak minket, hogyan kell imádkozni, hogyan kell ezt a párbeszédet tökéletesíteni már itt a Földön az Istennel. Gondoljunk csak Lizői kis Szent Terézre, de akármelyik szentre gondolunk, mindegyik az imádság nagy bajnoka volt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a végső dolgokról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you. Kedves hallgatóink,